dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szerencsére az Isten sokkal, de sokkal türelmesebb, mint vagyunk mi emberek. Isten türelmének és nagy lelkűségének a jele, hogy újra és újra hív bennünket, függetlenül attól, hogy akár esetleg egy ember egy életen keresztül semmibe veszi az Istennek a hívását, vagy csak esetleg akkor figyel erre, amikor kedve tartja, másképpen vélekedik az Isten rólunk, mint mi akár saját magunkról, vagy amiképpen vélekedünk mi egymásról. Az ünnepek pontosan erről szólnak, amikre pedig oly nagy szükségünk van. Ha az életünk csupa hétköznapból áll, akkor hétköznapi emberekké válunk mi magunk is. Az ünnep nélkülözhetetlenül fontos, mert az ünnep elsősorban az ember lelkének szól. És az ember vagy a lélek felől él, vagy egyszerűen elveszíti emberi arculatát. Lesz egy géppé, lesz egy robotoló lényé, és nem lesz semmi muníciója ahhoz, hogy lássa az élet igazi szépségét. Gondolkodjunk ezen el, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljünk az Isten hívására. Rólunk van szó, az anya és az apa sem azért olyan a gyerekeihez, mert önmagukra gondolnak, hanem azért olyanok, amilyenek, mert a gyerekeikre gondolnak. Nézzünk önmagunkba, és kérdezzük meg, milyen gyermekei vagyunk az Istennek.
Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondott a tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek rátermessége szerint. Aztán útra kelt. aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett, az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt: Jól van, te derék és hűséges szolga, ha kevésben hű voltál, sokat bízok reád. Menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt: Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt: Jól van, te derék és hűséges szolga, ha kevésben hű voltál, és sokat bízok riád, menj be te is urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, így szólt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszul az úr ezt mondta neki: Te gonosz és lusta szolga, ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék. És akinek nincsen, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, Jézus ezt a példabeszédet az utolsók között tartják számon. Egyébként akkor mondta el ezt a példabeszédet, amikor Jeruzsálem felé tartott, az élete vége felé. Nagyon fontos ennek a példázatnak az üzenete, hiszen akár mondhatnám így is, hogy az isteni programot hirdeti meg. Ennek az evangéliumi szakasznak a nyomán azt kell mondanunk, hogy mindig az Isten a kezdeményező. A mai nyelven azt mondanák, van programja. És ez a példázat arról szól, hogy az Isten számít ránk. Isten partnereinek akar bennünket. Mint ahogy a jó szülő a gyerekét partnernek tartja, hiszen a gyerek is felnő, és egészen új kapcsolata lesz a szüleivel. Jó, ugyan még 60 évesen is azt mondja az édesanyja neki, hogy kisfiam vagy kislányom, de A normális gondolkodás azt jelenti, hogy ha felnő az ember, akkor feladatai vannak, ezeket teljesíteni kell. Ez arról szól, hogy az Isten ajándékot ad nekünk, nem kölcsönt, rendkívül fontos, ajándékot ad bizonyos céllal. A cél pedig a következő, azt várja el az Isten tőlünk, emberektől, akikkel össze akar tartozni az Isten, és nyilvánvaló, kik azok, akiktől elsősorban vár valamit az Isten, hát azoktól, akik magukat Isten gyermekeinek tartják. Minden ember az. Csak nem biztos, hogy mindenki eljut odáig, hogy egy ilyen kapcsolata legyen az Istennel. És a cél, azt várja el az Isten tőlünk, hogy fölépítsük ebben a világban az Isten országát. Megint egy modernebb kifejezéssel, így lehetne mondani, építsük föl a szeretet civilizációját. Nagyon tanulságos egyébként ez a történet. A talentum az egy súlymérték, egy asszír-babiloni súlymérték, onnan származik, hiszen a civilizációnak a gyökere vagy bölcsője ott van, amit most teljesen szétlőttek, szétbombáztak, kiraboltak. Ez egy ottani fogalom, aranynak, ezüstnek a súlymértéke. Sokféleképpen értelmezik, hogy mennyit ér egy talentum, vagy mennyi is, az pontosan. Egyesek szerint 3000 sékel, aztán ennyi meg annyi ezüst, arany, ebben most nem menjünk bele, nem ez a döntő, hanem az, hogy valóban az Isten arra számít, és itt most azért tágítsuk ki a kört. Az Isten arra számít, hogy minden ember vegyen részt egy jobb világ építésében. A hívőktől kifejezetten az Isten országa építését várja, de valamiképpen minden ember esetében számít arra az értékre az Isten, amit kaptunk. És senki nem mondhatja, hogy üres kézzel érkezett ide a világba, az emberi életbe. Az természetesen nem azt jelenti, hogy egyforma az, amivel ellátott bennünket az Isten, de nyugodtan mondhatjuk így, éppen eleget kapott mindenki ahhoz, hogy részt tudjon venni ebben az isteni programban. Senki sem mondhatja, ha most magára a történetre gondolok, hogy hát én csak egy talentumot kaptam, végezzék el a munkát azok, akiknek 5 talentum jutott. Akik akkor, amikor sorban álltak a tehetségért, akkor ők többet kaptak, hát tegyék ők. Senki nem mondhatja ezt. Mindenki éppen eleget kapott. Eleget kapott ahhoz, hogy a maga mértéke szerint, amit az Isten határozott meg, kiteljesedjen az élete. Mert hiszen alapvetően erről van szó, hiszen csak azok az emberek tudnak valamit tenni a világban, a világért, az emberekért, akik fölismerték az adottságaikat. És természetesen, akik tudják a gyallóságaikat is, meg a gyengeségeiket is, valamiképpen az embernek önmagával kell egyensúlyba jutni. Más fogalmakkal is helyettesítik a talentumot, mondják, hogy karizma. Alapvetően isteni ajándék, amit senki nem magának kap. Mert az Isten gondolata az, hogy az ember másokért élő emberré váljon. Ez a közösségnek a lüktetése. A közösség életereje, hogy az ember másokért élő emberré lesz. Csak azok építik a közösséget, akik ezt magukévá tették. Egyébként nagyon könnyű ezt belátni, hiszen örömet, ha szerzünk, akkor mi magunk is örülünk. Ha másik emberhez jók vagyunk, akkor valamiképpen eltölt bennünket a béke és a belső öröm. Alapvetően arról van tehát szó, hogy ezt az isteni programot, az Isten országát megjelenítendő ebben a világban azt jelenti, hogy az embernek közösségi lényé kell válni. Csak ezek az emberek azok, akik helyes életszemlélettel bírnak. Nagyon egyszerűen azt is mondhatom, közösség, állandóan erről hallunk, vagyis közünk van egymáshoz. Hát hogyan lehet közösségi az az ember, akinek nincs köze a másik emberhez? És éppen ebből a világból kell az embernek kitörni, ebből a világból kell az embernek előjönni, a maga önző világából, hogy közösségi emberré legyen, vagyis az Istentől kapott adományait, adottságait, talentumait a mások javára fordítsa. Nem magántulajdon ezek. Egyébként arról is lehetne sokat beszélni, hogy amit az Isten ad, azt csupán birtokoljuk, nem pedig tulajdonoljuk. Erről már többször beszéltem. Rendkívül fontos ez a különbség. A mai embernek tulajdona van, a bibliai ember birtokol. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy addig az övé az, amit birtokol, amíg él. És ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez azt jelenti, hogy az ember nem csupán a maga javára fordíthatja ezt, ami haszna van abból, amit birtokol, hanem az embernek, a közösségi gondolkodásra eljutott embernek az a feladata, hogy a különbségeket igyekezzen kiegyenlíteni. Minél kisebb különbség legyen ember és ember között, ne kevesek legyenek jólétben és birtokolják a föld javait, és sokan meg nyomorúságban, szegénységben éljenek. A tulajdonló ember a maga gazdagságát építi. Magára gondol. Úgy gondolja, hogy az övé. A birtokló ember tudja, hogy nem az övé. Tudja, hogy csak egy időre, hűséges bérbe kapta. És hát ezt naponta megéljük, amikor valaki meghal, mindent itt hagy. És aztán jönnek, akik szétszórnak mindent, ami neki olyan fontos volt, amihez görcsösen ragaszkodott. Esetleg van rendelete, végrendelete, amin aztán esetleg évekig vitatkoznak. Testvérek, felelősség kérdéséről van szó. Ez a példabeszéd, az isteni program, a szeretet civilizációjának a létrehozása, felelősség kérdése. Az ember felelős önmagáért, felelős a világért, és felelős a másik emberért. Erről nem olyan túl régen egy egész szentbeszéd szólt, nem akarom ezt ismételni, csak éppen megnevezve, felelős ember önmagáért az, aki Isten akaratához igazodik. Felelős ember az, aki gondol arra, hogy ez a föld, ez a világ, ez az emberé, és nem a ma élő emberekért, hanem az utánunk jövő embereké is. Éppen a napokban olvastam, ha nem változtatunk, akkor 2050-re elfogyasztjuk a föld levegőjét. Olyan mérgezett lesz, hogy szinte nem lehet élni ezen a földön. És nem történik semmi. Mert egyesek csak arra gondolnak, hogy hogy tudnak még gazdagabbak lenni, hogy tudnak gyarapodni mások kárára akár. És sok mindent lehetne mondani. Tegnapi újságban olvasom, a kenyerünk, a legtöbb adalék anyaga mindennapi kenyerünkben van. A halálunkat esszük azzal a kenyérrel, ami a mindennapi kenyerünk. Döbbenetes. Mert egyszerűen arról van szó, hogy egyesek hogy tudnak minél nagyobb haszonra szert tenni, közben minket pedig löködnek a betegségek világába, és rövidítik az életünket. Felelőtlenek. Felelősek vagyunk a teremtett világért. Mennyire jobban kellene vigyázni a fára? Hát annyi papírt fogyasztunk el, hogy lassan kiirtjuk az összes erdőt. Nem lehet annyi fát telepíteni, amennyit az Isten telepített erre a teremtett világra. Döbbenetes dolgok ezek, de ma nem ez a témánk, és felelősek vagyunk egymásért. Valóban másokért élő emberekké kell lennünk. És ugye éppen ez a világ, amelyben élünk, állandóan a közösségről beszél. Állandóan a demokráciát emlegeti. Ugye a demokrácia azt jelenti olyan közösség, amelyben emberek egymásért élnek. És közben ez a demokráciát szajkózó világ állandóan az ember az egyénnek, az individuumnak a lehetőségeit emlegeti. Persze, tudjuk, de ezt oly mértékben túlhangsúlyozzák, el nem hiszem, hogy az az ember, akit állandóan arra instigálnak, hogy neki milyen lehetőségei vannak, mint egyénnek, az nagyon közösségi ember lesz. Az a másikért aggódó, felelősséget vállaló ember lesz. Hát, hogy mennyire így van, körül kell csak nézni. Hiszen a problémák nem oldódnak meg a világban, hanem egyre nagyobbak. Világos, erkölcsi válság, beteg a lélek. Közösséget emlegetnek, de közben az egyéni törekvések, az egyéni érdek akkora, amit betegségnek mondunk. Az ember bajának, vagyis az isteni programot cáfoljuk. A szeretet civilizációját cáfoljuk. És ami nekem még nagyobb baj, hogy az egyházunkkal is ezek a problémák. Az egyházunk küldetését egyszerűen sikerült megkérdőjelezni. A világ, amelyben élünk, olyan utakra vitt el bennünket, hívő embereket is, egyébként ezért fogytunk el, és ezért fogyunk el még inkább, olyan utakra vittek el bennünket, ami életellenes. Életellenes az, hogy az egyház missziója abban áll, hogy embertől emberig kell az embernek megtenni az útját. Hát, jól nézünk ki. Jól nézünk ki, ha ez a misszió. Persze. Nagyon fontosak a személyes kapcsolatok. Nagyon fontosak, hogy ember a másik emberrel olyan kapcsolatban legyen, hogy ott az értékek, az igazi értékek működnek. De a misszió nem erről szól. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek minden népnek az evangéliumot. Ez a misszió. A misszió a tömegek megszólítása. Nyilvánvaló, nagyon jól tudjuk azt, hogy a tömegekben nem minden ember öntudatos, és nem minden ember érti abban a mélységben az igazságot, akár az isteni küldetésünket, mint ahogy azt szeretnénk. De ez nem is lesz soha olyan, hogy ezt mindenki tökéletesen érti. Elhitették velünk, hogy ez nem működik. Az egyház egyedekben gondolkodjon. Személytől személyig misszionáljon, ez nem misszió, ez pszichologizálás. Ez lelkizés. A misszió az az emberiség megszólítása. Az, hogy más és más szinten vannak emberek, másképp és másképp értik meg ezt az igazságot, más mélységben. Én örülök, ha az emberiség 10%-a megérti. És nagyon boldog lennék, ha a 90%-ot vinné magával. Egyébként ez a tömegpszichózis. Nekünk azt mondták, hogy ne misszionáljunk, ők meg tömegben gondolkodnak. Tessék megnézni, ha egy párt mögül elfogy a tömeg, megszűnik a párt. Ha az egyház mögül elfogy a tömeg, megszűnik, jaj, talán ilyet nem is lenne szabad mondanom, az egyház. De egy biztos, hogy haldoklik. Mert egyszerűen egy hamis vágányra állított bennünket a világ. És bizony, igen sokszor mi egyháziak, a páposágtól kezdve, mintha megengednénk. Világos. Egyetlen eszmét sem tud minden ember úgy magáévá tenni, ahogy jó lenne. Na de aki ezt elvárja, az naív. Az nem tud arról, hogy más-más talentuma van mindenkinek. Nyilvánvaló, akinek sok talentuma van, annak ennek a megértése természetesebb. És nagy a felelőssége pont a sok talentumosoknak. Azt hiszem, hogy ezekkel a kérdésekkel szembesülnünk kell, ha komolyan gondoljuk a kereszténységünket, ha komolyan gondoljuk azt, hogy a világ megváltása a szeretet. Vagyis a másokért élő emberek küldetése. Hát nincs egyház, ha mindenki magának él. 200 éve kezdődött el az egyháznak ez a visszaszorítása. Ma eljutottunk oda, szinte nevetségessé tettek bennünket. Nevetségesek a kiürült templomok, nincs rá szükség, mondják. És még el is kezdjük magyarázni, hogy hát az egyeseket kell meggyőzni. Persze, de mire megyünk? Ha azt gondoljuk, hogy ebben áll a küldetésünk. Ez egy fontos eleme, de egy eszmét mindig a tömegek képviselnek. Nyilvánvaló, értik a küldetésüket. Testvérek, elgondolkodható ez, és nekünk ma egyre inkább, most a 21. században, itt Európában, ahol egy nagy hazugságnak a világa létesült, közösséget emlegetnek, és olyan mértékű az egyénieskedés és önzés, mint talán soha, mert a lehetőségek egy sokkal nagyobbak. És bizony ahhoz, hogy ez a nagy kiegyenlítés, ez valamiképpen megtörténjen, vagyis közösséggé legyünk, ehhez arra van szükség, hogy egyesek éljék meg a felelősségüket. A probléma a felelőtlenség. S elhitetik velünk, hogy elsősorban mindenki maga életének a kovácsa, és elszakítanak bennünket egymástól a felelőtlenség világa. Nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel szembesüljünk, gondolkodjunk el azon, hogy van-e küldetése ma is az egyháznak. Van, de ehhez arra van szükség, hogy az isteni meghívásnak tegyünk eleget. Az Isten partnereinek akar minket. Isten egy olyan világot akar velünk, és az által adott adományok felhasználásával, amelyben boldogok lehetünk. Higgyék el, csak azt tesz gazdaggá, amit odaadunk. Csak azt tesz boldoggá, amit a másik boldogítására fordítunk. Csak az az öröm, az életünk öröme, amit más arcára varázsolunk. Közben mindezt tudjuk, és áldozatai vagyunk egy hamis ideológiának. Egyébként utóbbi időben újra meg újra az iszlám szólítgat. Múltkor Szegény Istvánnal is vitatkoztam, mert arról beszélt, hogy a börtönben is milyen jó muzulmánokkal találkozott. Hát persze. Nem arról van szó, hogy az egyesek, hanem mi az irány. Iszlám azt mondja például egész Afrikára vonatkozóan, ki kell gyomlálni a kereszténységet, mint a gyomot. Meg kell szüntetni mindent, amit a kereszténység vitt Afrikába. Iskolákat, templomokat, különböző intézményeket. Ma eljutottunk oda, hogy ma már arról beszélnek, hogy az ebolát is Európából vitték oda nekik. Testvérek, azt hiszem, hogy ez a mai vasárnap arra szólít fel bennünket, hogy elgondolkodjunk keresztény küldetésünkön, emberi küldetésünkön, mert a szíveméjén mindenki erre vágyik. Egy akadály van csupán, ami önzésünk. Amíg ebből ki nem szabadulunk, addig egymás ellenségei vagyunk, közben tudunk mosolyogni egymásra, és járunk elünk a földön úgy, hogy a kés ott van a hátunkban. Nem a ellenség szúrta a hátunkba, az, akit úgy gondoltunk, hogy testvérünk. Eljutottunk idáig, és innen kellene az embernek újra fölállni. Egyetlen lehetőség van, az embernek meg kell térni Isten akaratához, meg kell térni a másik emberhez, és el kell fogadni, hogy ez a világ nem tulajdonunk. Ezt egy időre kaptunk, és ha nem vigyázunk rá, akkor életellenesek vagyunk. Az Isten egy jobb világ programjára hív bennünket. Ne csak hívjon. Ő hív, boldogok azok, akik meg is hallják a hívását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, az egyházi év vége felé tartunk, jövő vasárnap Krisztus király vasárnapja, utána meg már advent. Nagyon rohan az idő, hát addig kell jót tennünk, amíg időnk van, mert pontosan arról az időről kell elszámolnunk, amíg élünk. Mert ahogy olvastuk, vagy imádkoztuk ezeket a könyörgéseket, a talentumainkat, amiket kaptuk, jól használjuk magunk javára és egyház javára. Valahogy mi szükség van erre, hogy a magunk javára kérjük. Maga javára mindenki éppen eléggé fordítja. Majd akkor imádkozzunk ezért, ha már túlzásba esünk mások felé történő megnyilatkozásainkba, de hát nem olyan vészes dolog ez, csak hát azért úgy gondolom, hogy ezek valahol tételtévesztések. De küldetésünk másról szól, és mást kíván tőlünk mindenképpen. Jövő vasárnap a katolikus egyház szeretett szolgálatának, a karitásznak a javára lesz gyűjt, és nem a Máltának a javára, mert az egyház segélyszervezete a karitász, tehát arra gyűjtünk jövő vasárnap. Ne feledkezzenek meg erről a testvérek, és kérjük a Jóisten segítségét, hogy valóban ismerjük fel keresztény küldetésünket, ami valójában emberi küldetés. Krisztus, ami emberi törekvéseinket erősítette meg. Minden becsületes, józan emberi törekvés az a közösség építése. Aki ezt nem ismeri fel, az nem tagja a közösségnek. Nagyon, nagyon nagy igazságok ezek. És az egyháznak ez a hivatása. Jézus azt mondta, menjetek el az egész világra, építsétek föl az Isten országát ebben a világban. Hát én se értem el sok mindent, hát ha annyit sikerülne megvalósítani ebben a kis kápolnában, hogy aki bejön, és előbb érkezik, az ne az első székre üljön. Ez utána, bár annyi az üres szék, hogy már nem okoz gondot, de milyen érdekes lenne, ha közösségi gondolkodásunkból fakadóan középre ülnénk. Nem a szélső székre, aztán aki később jön, az átmászik rajtunk. Ilyen egyszerű dolgok árulkodnak arról, hogy mennyire gondolkodunk közösségszerűen. Tehát próbáljuk ezt meg, ha ezt megteszik, akkor én papi életem nagy sikerének fogom ezt megélni, mert ezt nem sikerült elérni, akkor nagyobb dolgokban ugyan mire lehet számítani. Úgyhogy örülnék, ha a testvérek erre gondolnának. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. Szent Üse véget ért, menjetek békével. Istenem.